az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gyertek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezének nyája vagyunk. Ma, amikor halljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek szíveteket. Gyertek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Nincs mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Nem is kérek mást, csak szánj meg engem, és ne vondd el tőlem irgalmadat az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, minden jó téteményedért. Megbocsátottad bűneinket, és elhívtál egyházat közösségébe. Kijelentetted üdvözítő akaratod titkát, és örök országod örökösévé tettél minket. Mindezért áldunk és magasztalunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében, a 37. verstől kezdődően a következőképpen. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy örök igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, amint megírva található 103. Zsoltárban, a 15. verstől olvasom a 18. versig. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága, ha végig söpör rajta a szél, vége van. Még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mind örökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Urunk, áldunk téged szent ígédért, és kérünk, hogy tégy bennünket felelős nemzedékké. Add, Uram, hogy beteljesedjen rajtunk minden drága és szent ígéreted. Te ismered hűtlenségeinket, ismered engedetlenségünket, ismered gyenge hitünket és bizalmatlanságunkat, de te tudod, Uram, felszítani szívünkben a hit, a szeretet, a reménység lángját. Cselekedjél ilyen könyörületesen velünk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor itt hallgattam a múlt történéseit, ami tulajdonképpen megalapozta ennek a gyülekezetnek a létét, akkor arra gondoltam, hogy milyen fontos dolog az emlékezés, hogy az Úr Jézus maga is sokszor figyelmeztetett erre bennünket, hogy emlékezzünk, ne feledkezzünk meg dolgokról, mint ahogy ő sem feledkezik meg rólunk. És az emlékezésben mindig ott kell legyen a hála. Mert végül is, amit Isten nemzedékről nemzedékre cselekedett az ő népek között, az mindig hálát és dicsőítést érdemel a mi részünkről. Mert amit ő tesz, amit ő cselekszik, az valóban a mi javunkra, a mi üdvösségünkre való. És amikor hallottam az emlékezést, és belegondoltam abba a csodálatos helytállásban, amit azok az emberek hitáltal produkáltak, azokban a nehéz években, amikor bizony nem volt könnyű evangélikusnak lenni, nem volt könnyű protestánsnak lenni ebben az országban, és ragaszkodtak, és ahogy elhangzott a reggeli áhítatban is, hogy Jézus Krisztus ott volt a szívükbe. Jézus Krisztus tud bennünket szilárd, helytálló és becsületes, erkölcsös emberekké tenni, akik tudunk küzdeni, akik helyt tudunk állni. Ezt csak egyedül ő adhatja meg. Láthatjuk, hogy nem egyformák a nemzedékek, hiszen ha visszagondolunk, olyan kevés ám ez az idő. Éppen számolgattam, ma a 7.-8. nemzedék él, azután, az idő után, miután itt letelepedtek az őseitek. És ez nagyon kevés idő, és mégis micsoda változások történnek, különösen hitben, felfogásban, az emberi nemzedékek során. Isten egész világossá tette, ha figyelmesen olvassuk az igét, az Ószövetségben roppant határozottan nemzedékeket tesz felelőssé az Isten. Tehát nem lehet élni az ősök emlékéből. Az ősök hitét azt bizony példaképpen a szemünk előtt kell tartani. Nézem ezt a csodálatos templomot, és arra gondoltam, hogy mekkora hitről árulkodik ez, hogy ez a kevés ember. Hát ma meg tudnánk építeni így egy templomot, nem hiszem. És az akkori eszközök, az akkori anyagi feltételek annyira kicsik, erőtelenek voltak a maihoz képest, és éppen ez még jobban megmutatja, hogy Jézus Krisztusban való hit milyen eleven és élő volt az ősökben. És mondom, nemzedékről nemzedékre felelősek vagyunk. Isten egészen a korai kortól kezdve, a paradicsomból való kiüzetés után lehet figyelni minden nemzedékkel külön bánt és külön felelősségre vonta a vezetőket és a népet. Ha nézzük Izrael életét, vagy sokkal korábban, tessék belegondolni Noé korába. Tudodik, azért jutott eszembe Noé kora, mert ott elhangzik valami csodálatos isteni bizonyságtétel Noéról. Azt mondja az ige róla, hogy Noé fedhetetlen volt a maga nemzedékében. Miért? A következő rövid kis mondat azt mondja, mert Noé Istennel járt. Ennyi. Mert Noé Istennel járt. Ez tette őt fedhetetlenné az ő nemzedékébe. És ez tette vele azt a csodát, hogy abban a rettenetes ítéletben ő megmaradt családjával együtt. Ugye milyen, és sorolhatnám akár az Exodus történetét, amikor kivonulnak a zsidók a pusztába, és lázadnak, és lázadnak, és aranyborjút öntenek, és végül Isten nem engedi meg, hogy az a nemzedék bemenjen az ígéret földjére. Csak a fiatalok, a következő, a 20 évnél fiatalabb nemzedék mehet be. Minden nemzedéket Isten számon kér. Aztán így látjuk, akár azokat a nemzedékeket, amelyek a babiloni fogság, vagy éppen az asszír elhurcoltatás előtt éltek, ugyanaz volt a tragédiájuk, mint Noé kora népének. Noé korában mi volt a tragédia? Démoni betörésről beszél a Biblia. Arról beszél, hogy az a nemzedék ördögimádóvá lett. Elhagyták az Istent, és ördögimádóvá lettek. Ezért Isten eltörölte azt a nemzedéket. Rettenetes dolog ám ez. Aztán láthatjuk, hogy amikor Észak-Izrael szintén bálványimádásba keveredik, akkor Isten azt üzeni Ézsaiás próféta által, ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ez annyira fontos, ige testvérek, hogy a megtartatás, ami hitünkön múlik. Jézus szokta mondani, eredj el, a te hited megtartott téged. Van megtartó hit, és ez a megtartó hit, ez a Krisztus Jézusban való hit. Nem egy általános Isten hit, hanem a Jézus Krisztusban való hit. Jézus mindig akkor mondta ezt, mikor valaki őt, vagy Dávid fiának mondta, mint a vak Bartimeus, mert neki is ezt mondja, eredj el, a te hited megtartott téged is. Az a nemzedék, amelyik föl tudta építeni ezt a templomot, az a nemzedék, amelyik város tudott alapítani, hit által tette. És ezt kellene megtanulni a mai nemzedéknek is. De mi van a mai nemzedékkel? Vagy éppen Jézus kora nemzedékével? Nagyon érdekes, hogy Jézus milyen keményen elítéli a saját nemzedékét. Milyen vallásosak voltak. Rendkívül vallásosak voltak. Jézus korabeli zsidó emberek. És Jézus azt mondta róluk, hogy Sodomának és Gomorának könnyebb dolga lesz az ítéletben, mint Betsajdának Kapernaumban, vagy Kapernaumnak. Azt mondja, te is Kapernaum, talán az egekig magasztaltattál fel, és a poklokig fogsz levettetni. Miért mondja ezt? Mert nem tértek meg. Mert az a nemzedék nem tért meg. Így mondja Jézus, nem ismerték fel az ő meglátogatásuk idejét. Eljött a drága megváltó, az ő Krisztusuk, az ő messiásuk. Nem ismerték fel. És éppen a vallási fanatizmusuk tette őket vakká. Ma nem ez a helyzet persze, de akkor ez volt a helyzet. És ilyen veszélyes helyzetbe kerültek, az övé közé jött, és az övé nem fogadták be őt. Tehát a nemzedékek sorában nem mindig egyformák a nemzedékek. A fiak nem mindig járják az édesapák útjait, hanem sokszor megszakad a hit útja. Hátat fordít az egyik nemzedék annak, amit az édesapák nagyon komolyan végigjártak. Amiben hittek, abban a fiak nem hisznek, és ez borzasztó. És ítélettel sújtja Isten azt, amikor a nemzedékek nem tartanak össze, amikor a fiak nem tisztelik az atyákat. Tessék csak meggondolni, mennyire nem tisztelik manapság a szülőket? Mennyire nem nincs tisztelet a szülők felé? És miért nincs? Mert nem egyúton járnak. Azzal fejeződik be az Ószövetség, Malakiás könyvének az utolsó verse, hogy az Úr elküldi, mármint Isten elküldi a Mesiás előtt, illés lelkével, mint ahogy tudjuk, Keresztelő János el is jött, és azt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét az atyákhoz, hogy ítélettel ne sújtsam a népet. Tehát Isten ítélete alatt van a lázadó nemzedék. Amikor ilyen szép emlékeink vannak, és ilyen tényleg szívet melengető, megerősítő emlékek, akkor olyan keserű az ember szája, hogy azt kell mondania, és mi van a mai nemzedékkel? Tudjuk, hát legalábbis én, ha jól tudom, itt a 45-ös nagy nyomorúság után komoly ébredés volt. Olyan ébredés volt, úgy tudom, ezen a tájon, hogy kihatott az egész országra. Egy csodálatos nemzedék, aki megtért. És talán ma az unokáik vannak itt, az unokáik élnek, sajnos az unokák ugyanazon az utoljárnak, mint a nagyszülők. Tényleg azonnal Krisztus, egyenes, tiszta Krisztus hitben élnek és járnak, és éppen olyan fontos nekik? Hát sajnos nem így van. És Európa és Amerika egy olyan korszakot él most át, ami az ítélet előtti korszak. Mert tudatos lázadókká lettek. No, nem most kezdődött ez el, és hatalmas erők mozgatják ezeket a dolgokat, és nem szabad elfelejteni, hogy itt nem csupán emberi jó szándékról és jó akaratról van szó, hanem ördögi hatalmakról és erőkről van szó. A felvilágosodás kora óta egy folyamatban élünk. Egy olyan folyamatban élünk, aminek tulajdonképpen most aratjuk a legkeservesebb gyümölcseit, vagy ki tudja még mire jut Európa. A lázadás útjára lépett Európa. Voltaire ezt így fogalmazta meg az egyház ellen, tapossátok el a gyalázatost. A francia forradalom idején ott teljesen kibontakozott az a tudatos istentelenség, ami Párizst és Franciaországot akkor elárasztotta. A Notre-Dame oltárára egy mesztelen nőt ültettek fel, koronát tettek a fejére, és mint az ész, az emberi értelem istennőjét imádták. És azt mondták, hogy kiűzik az Istent az égből. Micsoda ostoba beszéd. Aztán az 1870-71-es párizsi kommun idején, tessenek figyelni, mi volt a jelszó? Az volt a jelszó, amit Marxék fogalmaztak meg, Isten a mi ellenségünk. Hát borzalom, nem? Hogy egy akkori nemzedék teljes istenellenességében kibontakozik, és ez a mérgező szellemi áramlat elhatott egész Európára. Forradalmakat, lázadásokat, istenellenes irányzatokat indított el. Tudjuk, Isten nem hagyja el az ön népét. Nem kellene nekünk kétségbe esnünk, csak hűségesnek kellene maradnunk ezek között a nehéz idők között, lelki értelemben nehéz idők között. Aztán gondoljunk csak az 1968-ban a nagy nyugat-európai diáklázadás idejére, amikor teljes tudatossággal kimondták a fiatalok vezetői, hogy elegünk van a keresztény erkölcsből, elegünk van a kereszténységből, és szembe mentek az előző nemzedékek hitével, és leszámoltak Krisztussal, egyházzal, Istennel. Ilyen szellemi áramlatok és folyamatok között alakul a mi történelmünk és sorsunk. Elvis Presley, aki még 68 előtt 1957-ben, 58-ban azt mondta, az én művészetem célja, hogy leromboljam a keresztény erkölcsiséget. Hát sikerült nekik. Óriási tömegekbe sikerült az erkölcs utolsó csiráját is elpusztítani. Ezek a dolgok meghatározzák a mai nemzedék helyzetét lelki értelemben, szellemi értelemben. Olyan szellemi irányzatok hatnak. Most tessék elgondolni, múltkor látom, interneten küldték el ezt a képet nekem, hogy a belga bíboros főpap miközben tanít, miközben tartja az egyetemen az órát, 6-7 leszbikus beront félmeztelenül, leöntik a főpapot és gyalázzák, és rettenetes feliratokat hordoznak a mellükön. Micsoda világba jutottunk? Hova jutottunk? Igen, egy olyan folyamatban vagyunk, hogy félthetjük a következő generációt. Aggódhatunk a gyerekeinkért és az unokáinkért. De hát mit tegyünk? Mert Isten azt mondja, hogy ha hisztek, akkor megmaradtok. Itt ebben az igében, amit felolvastam, Isten figyelmeztet bennünket, hogy a mi életünk olyan, mint a mezővirág, amely ma van és holnap nincs. Az egyik nemzedék váltja a másikat. Ha végig söpör rajta, a szél vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mind örökké az Isten félőkkel marad. Mind örökké. És igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségeket. És itt van egy kitétel, egy feltétel, az unokákkal is, ha megtartják a szövetséget. És olyan jó volna ezt belevésni a mi gyermekeink, unokáink fejébe, hogy értsétek meg, nem lesz áldás az életeketeken. Nem lesz áldás. Dolgozhattok megszakadásig, és nem lesz áldás, mert mi is az áldás? Az áldás az, hogy boldog, megelégedett, Istenben békességet kapott emberekké legyünk. És ez nem adatik meg annak, aki megtöri az Istennel való szövetséget. Persze Isten külön az ő népével külön bánik. Keményebben, mint a világgal. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Tehát visszatérve, mit tehetünk mi? Mit tehetünk egy ilyen nagyon nehéz szellemi környezetbe? Mit tehetünk akkor, amikor egy országos hírű református lelkész mondta, hogy az egyik ifjúsági órán a 20 éves fiú azt mondta neki, tessék megérteni, minket semmi nem érdekel, csak az, hogy most jól érezzük magunkat. Hát ez rettenetes. A hedonizmusnak ez az áradata, amelyik elárasztotta ezt a világot, céltalan, értelmetlen és üres, és ezért van ez a rettenetes családi válság, erkölcsi válság, amiben vagyunk. De mit tehetünk? Hát ha hisztek, megmaradtok. Higgyünk a mi Urunk hatalmával. Higgyünk az ige hatalmával. Tessék csak meghallgatni, mit mond Pál apostol. Azt mondja Pál apostol, hogy a mi harcunk nem testi harc, mert testben élünk, de nem test szerint harcolunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Tehát igenis van egy mindenek fölött való hatalom, és itt a hitünk kérdése. Hogy így mondjam, feladjuk mi is, rejtek helyre menekülünk, túlélésbe reménykedünk. Majd csak elmúlnak ezek a nehéz idők? Így nem lehet, testvérek, így nem lehet. Nekünk világosan tudnunk kell, hogy Isten mindennél és mindenkinél hatalmasabb. Nekünk olyan Urunk van, aki a legsötétebb időkben is győztes úr, az ő szava, az ő igéje ma is hatalom. És ezzel rombolhatunk le minden okoskodást, minden ostoba, istenellenes elképzelést, áltudományos gondolatot, hamis tanításokat, az Isten igéjének a hatalmával rombolhatjuk le mindezeket. Fel kell vállalnia a mai nemzedéknek ezt a felelős magatartást. Hadd mondjak valami furcsa dolgot. Ha valakinél nem így van, akkor természetesen ne vegye magára, de én azt tapasztalom, hogy mi idősek valahogy egy kicsit félünk a mai fiatal nemzedéktől, mintha mi lennénk megfélemlítve. Magamon is felmértem ezt. Azt gondoljuk talán, ha hallgatunk, ha nem szólunk, ha szeretettel próbáljuk eltűrni azokat a dolgokat, amik nekünk fájnak, akkor talán ez a helyes út. Én azt gondolom, nem ez a helyes út. Én is gyakoroltam ezt. Nem vezet sehova. A helyes út a kitartó imádkozás. Egy drága nagymama tragikus körülmények között elveszítette egy felnőtt unokáját. Most a napokban. Azt mondta nekem, hogy Isten rám szakította, hogy én az unokáimért nem név szerint, nem személyre szólóan, nem az ő problémáikért imádkoztam, csak úgy általában az unokáimért, csak úgy általában a gyerekeimért. Igaza van, nekünk harcolni kell esedezéseket, azt mondja Pál apostol, tartassanak esedezések, könyörgések minden emberért. Testvérek, szeressük a mi lázadó gyermekeinket és unokáinkat, mert alapjába véve ők semmivel nem rosszabb emberek, mint mi vagyunk. Ebből kell kiindulni. Semmivel nem rosszabbak. Csak egy nagyon rossz világban élnek. Olyan erőknek vannak kitéve. Nem kell elmagyarázni, mindegyikünk tudja. Internet, televízió, az információnak egy olyan áramlása és olyan sötét áramlása, ami magával sodorja sokszor még az erőseket is. Tehát ez az első teendőnk, imádkozni a nemzedékünkért, a következő nemzedékért, könyörögni, esedezni a mi Úrunkért. Milyen alapon? Hogy őértük is meghalt Jézus Krisztus. Tetszenek érteni? Ezen az alapon esedezzünk értük, hogy őértük is meghalt Jézus Krisztus. Megvan az alapja ennek, hogy milyen alapon járulhatunk őértük a mi Úrunk elé. A második, testvérek, nem hallgathatunk. Itt csak az a kérdés, hogy mondjuk meg. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az én Uram, az Úr. Nem hatalommal, nem erőszakkal, nem az erkölcsi fölényünket fejükhöz verve, hogy bezzeg a mi időnkben, felejtsük el. Ez nem vezet sehova. Nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. De szólni kell. És nem hallgathatunk. És az igével kell szólni. És tessék elhinni, megvan ennek a Istentől kapott áldott hatása. Tapasztaltam, átéltem, nem hallgathatunk. A bűnt bűnnek kell neveznünk, még ha bebörtönöznek érte akkor is, meg kell mondanom, hogy a bűn bűn. És hiába magyarázza az Európai Unió, meg teszi törvénybe, hogy én nem mondhatom bűnösnek azt, aki homoszexuális, leszbikus, és így tovább. Már pedig az Isten igéje azt mondja, akkor én is azt mondom. De minden bűnre van bocsánat. Minden bűnből van szabadulás. Ezt kell nekünk képviselni. Ezt szeretettel, akármilyen mélyen vagy, akárhova jutottál. Nem az ítélet. Az nem ítélet, az diagnózis, hogy én megmondom, hogy a bűn bűn. Nem akarom őket elítélni. Én is bűnös vagyok. De az én bűnömre is van kegyelem. Az én bűnömre is van bocsánat. Az övére is. És higgyétek el, ennek csodálatos hatása van, ha ott van a szeretet. Ott van a szeretet. Az én apámat nagyon sokszor elhurcolta az ávó. Börtönbe is ült. Megkérdeztem egyszer tőle, hogy bántották-e. Azt mondta, fiam, engem nem. És mondom, miért nem? Azt mondta, mert én a kihallgatóimnak mindig beszéltem az Úr Jézus Krisztusról. Most meghallgatták. Azt mondta apám, mindig meghallgatták. Mert az ő szeméből akkor is sütött a szeretet. Tudjátok? Ha az én indulatommal fordulok a gyerek ellen, ha az én indulatommal mondom meg az unokámnak, abból ellenállás lesz. De ha együtt tudunk vele sírni, ha tudunk vele együtt érezni, ha nem elítéljük őt, hanem oda szeretjük az Úr Jézus Krisztushoz, higgyétek el, hatalom ma is, és ma is lehet győzni, és ne adjuk fel. És emlékezzetek, ők hogy tudtak annak idején győzedelmes hívő életet élni? Ahogy hallottuk a reggeli áhítatban. Mert Jézus Krisztus a szívükbe volt. Ilyen egyszer. És a te szívedbe is ott van az Úr Jézus. Akkor igen. És higgyétek el, olyan egyszerű, Jézus megmondta, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. A hit győzelme, a hit harcában a hit győzelme. Itt nem valami emberi erő, hogy Pál apostol mondja, nem testiek ezek, nem testi dolgok, nem testi harcok ezek. De hát hallottuk az oltár igébe, hát tietek az ígéret, s a ti gyermekeiteké. És mindazoké, akiket csak elhív magának az Úr. Milyen gyönyörű isteni ígéretek ezek, és miért ne volnának ezek ma igazak? Hát hány fiatal látunk ma megtérni? Óriási mélységekből. Kávítószerből, kicsapongó életből. Egész komoly Krisztus követőké lesznek. Hát akkor mi nemzedékünkön, most én elsősorban az idősebb nemzedékre gondolok, óriási felelősség hárul. A mi megalkuvásaink, a mi gyávaságunk, a mi hitbeli erőtelenségünk okozta azt, és tessék el, én itt csak úgy lehet megújulni, ahogy Dániel próféta Babilonban megvallja az Úr előtt a nemzedék bűnét. Vétkeztünk, atyáink is, mi is, ellened, idegen istenemeket imádtunk, elfordultunk, elhagytunk téged, neked ma is igazad van, milyen pedig az ország pirulása. Ezt kell megérteni, és ha ezzel a lelkülettel éltek, higgyétek el. Én mindig egy kicsit olyan irigykedve, de hálás szívvel gondolok Nyíregyházára, mert azért itt még mindig lehet tapasztalni annak, azoknak az ősöknek a hatását, most jól értsétek, itt nem az ősök hatására gondolok, hanem a hívő ősök imádságára gondolok, Krisztusba való hitére gondolok, tehát végül is azoknak a nemzedékeknek a hűsége, amelyek az elmúlt időben itt megélték a Krisztus hitüket, annak ma is megvan a hatása. És miért nem lobbanhatna fel ma újra a tűz? Miért ne lehetne itt ébredés? kérdéssel szeretném befejezni, hogy miért nem lehetne? Talán nem mi vagyunk ezért a felelősök. Úgy sem lesz abból semmi. Vajon mi van a szívedben és az én szívemben? Van ez a hitbeli bátorság? Ránézünk ki a mindenhatóra, vagy a magunk erőtelenségére. Ránézünk erre a világra, amelyik iszonyú nyomással Krisztus ellenes. Egyértelműen Krisztus ellenes. Antikrisztusi világban élünk. Most, amikor Péter a hullámokra nézett, elsüllyedt. Ha a körülményekre nézünk, el fogunk süllyedni. Ha az Úrra nézünk, győzedelmes életet élhetünk. Mert tietek az ígéret, és a ti gyermekeiteké. Imádkozzunk. Uram, meg kell vallani neked, és magamra is gondolok, hogy sok hűtlenséget követtem el, sok-sok hitetlenség, reménytelenség volt az életemben, amikor nem láttalak elég nagynak, Uram, olyan hatalmasnak, olyan mindenhatónak, mint amilyen vagy. Áldalak, Uram, hogy egyre jobban ismerhetlek, egyre jobban látom, hogy milyen hatalmas Úr vagy. Bocsáss meg a mi kételkedéseinket, reménytelenségünket, csüggett kereszténységünket, rász fel bennünket, Uram. És köszönjük ezt a napot is, hogy emlékezhetünk győzelmes nemzedékekre. Tudjuk, hogy te voltál közöttük a győztes, de ők nem keményítették meg a szívüket. Ők komolyan vették, amikor szóltál. Könyörülj az utódokon, a késői unokákon. Úram, adj ébredést, adj hitbeli bátorságot a gyülekezetnek. Nekünk mindenek felett ige hirdetőknek, hogy higgyük azt, Uram, hogy a te szavad ma is hatalom. Életet teremtő ige, tőled való szó. Hadd hirdessük bátran, Uram, teljes hittel, és a benned való teljes bizalommal. Így áld meg, Uram, ezt a drága gyülekezetet, ezt a közösséget, és add, hogy fel tudjuk vállalni, amire elhívtál bennünket. Most éppen ezt a nemzedéket is áld meg, Uram, kegyelmesen. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, kegyelmes Atyánk! Hálát adunk gondviselő szeretetedért, amellyel városépítő elődeinket vezetted, erősítetted, és a hitben megtartottad. Köszönjük, hogy minket is hívsz Krisztus egyházába, és meg akarod áldani a munkánkat, igyekezetünket. Kérünk, tarts meg bennünket is a Krisztus szeretetében. Kérünk, hallgass meg minket, amikor könyörgésünket elé terjesztjük. Könyörgünk az egész kereszténységért. Tekints egyházadra, és ajándékozd meg az egyetértés lelkével. Erősítsd és oltalmazd az evangélium követeit, adj világosságot a te néped vezetőinek, erősítsd mindnyájunkban a hitet, oltalmazd drága áron megváltott gyülekezetedet, tégy benne egymás igaz testvéreivé a Jézus Krisztusban. Áld meg a szeretet szolgálatát a betegek, a nyomorultak, az árvák és özvegyek között. Könyörgünk hazánkért, népünkért, városunkért és vezetőinkért. Őrizd meg a testvériséget közöttünk, és ne engedd, hogy gyűlölködés, korrupció keserítse az életünket. Növeld a megértést, a segítőkészséget az emberekben, áld meg a föld termését, és adj kedvező időjárást. Áld meg kezünk munkáját, hogy örömünket találjuk abban. Könyörgünk családunkért, a családokért. Fűzz szorosabbra az élettársak szívének kötelékeit. Neveld a szülőket és a gyermekeket a te félelmedben. Könyörülj az elhagyottakon, betegeken, szenvedőkön, öregeken és a haldoklókon. Kérünk, adj erőt a megpróbáltatásban. Maradj velünk szent lelkeddel, és hozd el örökké való országodat. Hallgass meg minket, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.